10 óra múlt 4 perccel. Kedves hallgatóink, most református istentiszteletet közvetítünk a kiskunlacházai református templomból. Igét hirdet Takaró András, esperes lelkipásztor.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat Kiskunlacházáról, Fekete Ágnest hallják. Budapestről délfelé haladva a Duna mentén jutunk ide. Azért jöttünk ide, hogy együtt ünnepeljük a karácsonyi istentiszteletet. A Kiskunság kapujában vagyunk. Innen is ered ennek a községnek a neve, valamint egykori birtokosa Kolos fia Lackról. Tőle származó Szántai Lac fiakról kapta a Lacháza nevet. 1020 körül első István király adományozta ezt a Duna mellett fekvő szántót 50 rab cseléddel, s vele a Duna szombati révét 7 révésszel, pásártartás jogával, annak vámjával és 12 dunai halásszal együtt. Petőfi Sándor több ízben megfordult, verset is írt Lacházán. Egy kicsit keserű történelmi részlet, hogy itt mondott-e választási beszédet, amely választással azután vereséget szenvedett a lacháziaktól. Időben visszaugorva falu református hitre tért a 17. században. Valószínűleg Szegedi Kis István Ráckevéről jött át gyülekezetet alapítani. Az ellenreformáció idején a német lovagrend fennhatósága alá kerültek, majd ősi jogaik visszaváltása a redemció után szabadabb, feudális kötöttségektől mentesebb sorsot alakíthattak ki maguknak. A lacházi református közösség 4 templomot tart számon. Az első az úgynevezett belső falusi templom, melynek alapkövei még ma is láthatóak a Dunaparton. Szakértők szerint Árpád-kori volt az épület. A gyakori árvizek miatt az itteni ősök 4-5 kilométerrel eltávolodva a Dunától oda költöztek, ahol ma is áll ez a templom. Itt építették 1740 körül a második templomot, felhasználva az ősi épület köveit is. 1772-ben tovább bővítették a templomot, majd 1824-ben teljesen átépülve felépült ez a mai impozáns templomépület. Külön érdekesség, hogy a főbejárat előtt egy úgynevezett szégyenkő látható, amelyre azoknak kellett felállniuk, akik valamilyen vétséget követtek el. A most hallható orgona 23 regiszteres Angster márkájú, melyen rendszeresen koncerteket adnak. Több kántor is szolgál itt, Adorján Zsuzsanna, Németh László Díjas karnagykántor, illetve Kovácsné Tóth Erika. Kiskunlacháza jelenleg majdnem 10 000 lakos számol, és mintegy 3 000 főből áll a református közösség. Jelenleg a Délpesti Református Egyházmegye székhelye is itt van. A gyülekezetben közel 300-an járnak hittanra, 3 ifjúsági csoport van, rengeteg közösségépítő alkalom van, asszonykör, bibliaóra, 20 éve működik az Immanuel nevű vegyeskar. 32 tagú presbitérium áll a gyülekezet élén, akik itt ülnek mellettem, a szószékkel szemben. Takaró András esperes úr mellett Tamás Balázs lelkipásztort is hallhatják a mai istentiszteleten. Látom, a nagy tiszteletű úr az úrasztalánál áll. Hallgassuk nyitott lélekkel a kiskunlacháziak istentiszteletét.
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm templomunkban megjelent testvéreinket, szeretettel köszöntöm a körünkben lévő római katolikus és más felekezetű családtagokat, vendégeket, és köszöntöm a rádión keresztül velünk ünneplő hallgatókat, testvéreket. Áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Megható és felemelő érzés, hogy most kitágulnak ősi kiskunlacházi református templomunk falai, és ismeretlenül is sok otthonba érkezhet meg egyszerre az evangélium jó híre, Jézus Krisztus megszületett, hogy életét adva értünk, megnyissa az utat az örök dicsőségbe. Legyen övé a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, karácsonyi ünnepi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 327-es számú dicséretnek első versét, 327-es számú dicséret. Első verse így kezdődik, ó jöjjetek, hívek! Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Urunkat a 315-ös számú dicséret első három versének eléneklésével. 315-ös számú dicséret így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén.
Mi további segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, a karácsonyi öröm üzenetet, amely írva található a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, az első 14 versben eképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, megértését, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálásan köszönjük, hogy megérhettük ennek az esztendőnek karácsonyát. Áldunk és magasztalunk téged a karácsony csodájáért. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra minket bűnben, halálban, istentelenségben, hanem Jézus Krisztus személyében lehajoltál hozzánk, hogy felemelj bennünket. Dicsőítünk téged azért, mert éppen abban lett nyilvánvaló a te irántunk való szereteted, hogy elküldted a te egyszülött fiadat e világra, hogy éljünk általa. Urunk, ennek ellenére mégis olyan sokszor megyünk a saját fejünk után, nem törődve a te akaratoddal. És amikor vakvágányra fut az életünk, akkor téged okolunk érte, hogy hogyan engedhetted ezt meg. Pedig te újra és újra figyelmeztettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Ezzel a reménységgel jövünk most is hozzád. Kérünk, legyen szavad hozzánk. Olyan nagy csoda az Istenünk, hogy te, aki szavaddal teremtetted a világ mindenséget, a te szavaddal kész vagy megszólítani minket személyesen is, és egészen újjá tudsz bennünket teremteni. Ezt a csodát kérjük tőled alázatosan. Hadd kerüljön egész életünk most is a te világosságodba, hadd lássuk meg, kik vagyunk mi valójában, de hadd ismerjünk meg téged is egyre jobban. Hadd legyen nyilvánvalóvá számunkra, mi a terved velünk, az engedelmesség lelkével tedd könnyűvé a neked való engedelmeskedést. Segíts így ünnepelni, rád figyelni. Add, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk, és így boldog emberekké váljunk, hogy a karácsony csodája egészen személyesen az életünkben is valóság legyen. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 171. dicséretet.
Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom, ahogy az írva található a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetében, a 42. és 43. versben eként. És mikor 12 esztendős lett, fölmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja. Eddig a felolvasott ige szakasz. Szeretett testvéreim, azt gondolom, mindannyian egyetértünk azzal a megállapítással és fájdalmas megállapítással, hogy keresztény ünnepeink eredeti tartalmát, üzenetét, jelentőségét az utóbbi évtizedekben eltorzították. Torzuláson mentek keresztül. Ma már ezek a keresztény ünnepeink nem arról szólnak, amiről eredetileg szóltak, helyébe kerültek népszokások, helyébe kerültek szándékosan és tudatosan olyan gondolatok, üzenetek, amik talán valamilyen szinten itt-ott még összhangba is hozható az eredeti üzenettel, végül mégis eléri a célját, és a világ már nem azt ünnepli, amiről ez az ünnep szól. Tudatos munka ez. És tudjuk jól, kinek áll érdekében, hogy karácsonykor ne a megszülető Krisztus álljon középen, húsvétkor ne a nyitott sír, a feltámadott Úr, hanem valami más. Talán mégis a karácsony az egyetlen, amelyik a legtovább kitartott az eredeti üzenet mellett, az összes torzulása ellenére. És van ennek a karácsonynak egy különleges része, egy teljesen egyedi, a mai napig még mindig összehozza a családokat. Valami megmaradt, legalább karácsony napjára, együtt a család. Ha Jézus életére nézünk, a születésekor együtt a család. És aztán később is úgy látjuk, hogy mindig együtt vannak. Együtt a család. És amikor elérkezik ez a 12 éves kor, így olvastuk az igében, hogy felmentek együtt Jeruzsálembe a szokás szerint. Az ünnep szokása szerint. Én azt gondolom, testvéreim, minden családnak alapvetően ez a vágya, és ez az álma, együtt lenni. Apa, anya, gyerekek, nagyszülők, unokák, valami mondhatatlan, belénk plántált vágy ez, és ha szétszakít is az élet, ha elszakadunk egymástól, mert felnőnek a gyerekeink, családot alapítanak, bővül a család, mégis ez a nap, ez összehoz bennünket. Mert szeretünk együtt lenni. Mert érezzük, hogy a teremtett rend üzenete ez. Együtt lenni, akivel összeköt a vér. Együtt lenni azokkal, akikkel együtt nőttünk fel. Akik életünknek részei voltak. Együtt lenni és ünnepelni. Talán rég nem látott arcokat újra magunkhoz ölelni. És ezt érzi ma még a legtöbb ember. Ezért indul karácsonykor olyan sok autó, indulnak a gyerekek vissza a szülői házba. Indulunk meglátogatni a még élő nagyszülőket, hogy bekopogjunk, hogy átöleljük őket, és elmondjuk, hogy boldog karácsonyt kívánunk. Még ha távolra is sodort az élet, legalább ezen az ünnepen együtt lenni jó. Nem is olyan régen, ez nálunk is így volt. És Magyarországon ez volt a természetes rend. Együtt készült a család, együtt az ünnepre. És együtt jött a család a templomba. A szokás szerint. Így volt ez rendjén. És nem is tudtuk még akkor, hogy milyen fontos is, hogy a templomba az ünnepre együtt jöjjön a család. Mennyi megőrző áldást hordozott ez a mozdulat. Hogy felöltöztettük a gyerekeket szép ruhába, ők is érezték ennek a fontosságát, és együtt indultunk a templomba. És ez így volt rendjén, és ez így volt jó. Megtartották az ősi szokást. Közel 30 évi lelkipásztori szolgálattal a hátam mögött, látva a jelent, és látva Magyarország nyomorult állapotát, felsajdul a szívem, és felsajdul a lelkem, mert velünk valami nagy baj történt. Sokáig küszködtem Isten előtt, merjek-e erről beszélni? Merjek-e beszélni olyan dolgokról, amit az Isten megértetett velem, de lehet, hogy nem mindenki fog neki örülni. Lehet, hogy lesz, aki megbántódik. Mégis megértette, és üzenetté tette, beszélnem kell róla. Valakinek beszélni kell arról, hogy itt valami nagy baj történt velünk. Pont karácsonykor, pont egy rádiós istentiszteleten fel kell tenni a kérdést, hogy mi történt velünk. Mi történt a társadalom legfontosabb alapegységével, a családdal? Mi történt a magyar családokkal? Mi történt a vallásos és hívő családokkal? Mindannyiunkat megráznak azok az érthetetlen tragédiák, amik történnek hetente. És mindegyik hátterében, ha alaposan megvizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy valami gond volt a családdal. Valami ott tört el, valami ott romlott el véglegesen. És aztán látjuk ennek nem egyszer tragikus és iszonyú következményét, mert valami elromlott. És azt tapasztaljuk, lelki pásztorok, hogy eljönnek a hittanos gyerekeink a templomba, de nem jönnek velük a szülők. Menj, fiam, ott nem tanulsz rosszat, de én nem megyek veled. Eljön a férj, vagy eljön a feleség, de a párja nem jön vele a templomba. Eljön a nagyszülő, de se a gyerek, se az unoka már nem. Nincs együtt a család. Még a nagy ünnepen sem. Mert valami eltört, valamit elrontottunk, és hagytuk, hogy így legyen. És olyan sokszor elmondtam már, most is el kell mondanom. Ha hazajönnek a gyerekek jövőre, beszéljétek meg, hogy előbb eljöttök a templomba velük, hogy együtt legyen a család, mint régen itt, az ünnepen, és csak utána legyen fontos a terített asztal. Mert Isten különleges megtartó ereje és annak lehetősége, ha együtt vagyunk a templomban. És én kimerem mondani, hogy ez az egyik legnagyobb alap problémája a széthulló családoknak. Lélekben észrevétlenül eltávolodunk egymástól. Észrevétlenül kihűlnek az érzések. Nincs közös téma. Nincs miről beszélgetni. Nincs közös nyelv. És nincs közös értékrend. Mert nincs együtt a család. Az ünnep szokása szerint itt a templomban. És 10 parancsolatos hegyi beszédes alapok nélkül csak az önzés és a káosz uralkodhat el. 10 parancsolatos és hegyi beszédes alapok nélkül megszűnik a bizalom egymás iránt. És alaphelyzetté válik otthon is a feszültség, a mindennapos veszekedés, az észrevétlenül mindent behálózó boldogtalanság. Pedig az Isten akarata nem ez, pont az ellenkezője. A család értelmét és küldetését csak is együtt tölti be. József, Mária, Jézus. Szinte idilli a kép, ahogy elindulnak az ünnep szokása szerint a templomba, ünnepelni. El lehet, drága szeretteim, kezdeni ezt újra. Vagy el lehet kezdeni talán ma eldöntve először, hogy együtt jövünk a család az ünnepre, a templomba. Áldás lesz rajta. Lesz miről újra beszélgetni hazafelé és otthon. Lesz újra egy közös nyelv. Lesz újra egy közös erkölcsi alap, egy bázis, amely a család minden tagja számára egyformán érték. Ám a történetünk szerint vége az ünnepnek, és mindenki indul haza, és egyszer csak észreveszik, hogy nincs velük Jézus. Elhagyták valahol útközben. Elveszítették útközben. Döbbenetes kép ez, testvéreim. És olyan gyakran megtörténik velünk is, hogy észre sem vesszük, és egyszer már nincs velünk Jézus. A hazavezető úton valahol elhagytuk. Elmaradt mellőlünk. Pedig őt ünnepeltük, pedig ő miatta jöttünk a templomba, pedig imádkoztunk hozzá, pedig kértük a segítségét, pedig itt volt velünk, éreztük a jelenlétét, éreztük a szeretetét. Egyszer csak az ő szavait kezdtük hallani. Egyszer csak valami csodálatos és megmagyarázhatatlan dolog történt, egy ember beszélt, de mintha Jézus mondta volna, jó volt szelíd hangját hallani. Jó volt érteni a tanítását. Jó volt érezni mentő szeretetének akaratát. A templomban még velünk volt. Csak haza már nem érkezett velünk. És hogy honnan lehet ezt észrevenni? Hogy nem jött velünk? Hogy nem érkezett haza? Ott lehet ezt észrevenni, testvérek, hogy semmi nem változott meg. Maradt minden úgy, ahogy volt, és folytatódik minden úgy, ahogy eddig. Marad a szívünkben a haragtartás. Újra fellángol a gyűlölködés. Nem tudunk megbocsátani. És nem tudunk bocsánatot kérni. Makacsul védjük igazunkat. Még ha emberi kapcsolataink is törnek ebben ketté. Itt még velünk, itt még értjük az akaratát és a szavát, aztán útközben, ki tudja miért és hogyan, elmarad mellőlünk. És hazaérünk, és minden megy tovább ugyanúgy, ahogy eddig. Útközben hazafelé. De sokszor fáj a szívem, hogy egy istentisztelet után a templom ajtóban elköszönve, alig néhány lépést téve, már nincs Jézus szava velünk. Már visszazökkenünk ugyanabba, amiből jöttünk. És hazamegyünk ugyanúgy, ahogy jöttünk. Pedig mennyire más volt a közelében. Mennyire más volt itt lenni, amikor konfirmáltunk és boldog szívvel fogadtuk, hogy egy életen át vele járunk. Mennyire más volt megállni az úrasztala előtt, szerelmesen és boldogan és fogadni a hűséget egy életen át. Mennyire más volt, amikor elhoztuk a gyermeket, és kértük, hogy áldja meg az Isten. De sokszor éltük át itt, gyászban, fájdalomban, hogy az emberi szó nem segített, de az Isten szava megvigasztalt. Aztán hazamegyünk, és ott már nincs velünk. Döntő pillanathoz érünk. Mert József és Mária elindulnak újra megkeresni Jézust. És egy őszinte pillanatra most álljunk meg mindannyian. Ott van-e a szívedben? Ott van-e a gondolataid között? Ott van-e az otthonodban, a családodban Jézus? Nem ő hiányzik igazán? Nem hagytuk el valahol útközben? Ott van jelen az ő életformáló, megújító szeretete? Ott van velünk a hétköznapjainkban Jézus békessége? Nem hagytuk el őt valahol útközben? Mert mindig rohanunk. Mert soha semmire nem érünk rá, mert az értékrendünkben ő egyre hátrébb kerül. Nem került hátra az értékrendedben Jézus? Valahol a sokadik helyen? Még ünnepelni se érünk rá, mert minden más fontosabb. Mert máshol és másban gondoljuk meglelni az örömünket, a hiányzó békességünket. Mert mindig másban látjuk és keressük a hibát, a boldogtalanságunk okát. Ó, bárha most egy őszinte sóhaj felfakadna a szívedben. Egy kérdés. Hol hagytalak el, Uram? Pedig olyan nagy szükségem lenne rád. Pedig annyira kéne a tanácsod. Annyira kellene a döntéseimben, hogy segíts, mert magamtól egymás után hozom a rossz döntéseket. Uram, annyira kéne a bíztatásod, mert olyan sok életgonddal küszködöm. Olyan sok minden tönkrement az életemben, elfolyt a kezeim közül. Uram, olyan jó lenne, ha zaklatott szívemet, lelkemet te vigasztalnád. Uram, úgy kéne, hogy ismét helyére kerüljenek a dolgok. Úgy vágyom a gyógyulásra, nem csak a fizikaira, de a lelkire is. Uram, úgy vágyom, hogy újra együtt lenne a család. Az elrontott kapcsolataim helyrehozná. Uram, könyörülj rajtam, hol hagytalak el? Ma azonban csak az fog elindulni, újra, vagy először Krisztust keresni, aki belátta bűnbánattal és őszintén, hogy elhagytam Jézust. Hogy nincs már velem. Hogy nincs otthon nálunk. Hogy nincs már a szívemben. Vagy talán sosem volt. Eljönni a templomba, megtartva az ünnepet egyedül vagy családdal, annyit jelent, eljövök és keresem Jézust. Hol hagytam el? Vagy hogy hol találhatom meg először? Hogy történjen végre az én szívemmel, lelkemmel valami jó? A nagy rosszban valami jó. Uram, olyan nagy szükségem volna rád, de nem tudom, hol hagytalak el. Sok helyen és sok élethelyzetben elhagyhatjuk őt. Van, aki élet örömök között, amikor beindul minden és szalad a szekér, engedi el Jézust. Már nincs rá szükség, hisz minden olyan jól megy. Van, aki a sikerek között veszíti el. Van, akit ér valami váratlan tragédia és gyász, és nem tudja feldolgozni. Van, aki örökösen rohan. Hol hagytuk el? És hányszor történt már meg velünk, hogy eljöttünk a templomba, eljöttünk a nagy ünnepre, itt megcsendesedett a szívünk, itt történt velünk, bennünk valami, megérintette a szívünket az üzenet, egy gondolat, egy érzés, és mégis nélküle tértünk haza. Itt érezted megváltó szeretetét. Itt éreztél valamit, amit sehol máshol nem. Itt valaki csendesen és váratlanul átölelte a lelkedet, a szívedet. Milyen nagy kár nélküle hazatérni. Mekkora életpazarlás ez. Keserű csalódásaink oka ez a kettősség, itt vele, odakint nélküle. Belehasonlik a szívünk, beleroppan az életünk, és életérzéssé válik, hogy elhagytak, hogy a lelkem roskadozva viszem. Ma ne így legyen. Itt vagy. Eljöttél az ünnepre a szokás szerint, megtartva a hagyományt. De csöndesen és váratlanul átölel az Isten. Miért? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülöttjét adta. Hogy ő megkeresse és megtartsa azt, ami és aki elveszett. Az útközben egyszer elhagyott, elveszett Jézus azért jött, karácsonykor, hogy megtalálja azt, aki igazán elveszett útközben, és azok mi vagyunk. És azért hallottad mindezt, hogy el ne vesz, mert számodra is elkészítve az üdvösség koronája. Ó, adja az Isten, hogy ma vidd magaddal haza a mindenség karácsonykor született urát. Imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent színed előtt, és köszönjük szavadat. Azt a szót, amelyik igaz, amelyik tiszta, amelyiknek ereje, üzenete és hatalma van. Urunk, köszönjük, hogy ez a szó ma egészen a szívünkig ért. Urunk, köszönjük, ha rádöbbentettél, voltunk mi már sokkal közelebb is te hozzád lélekben. Csak valahol elhagytunk. Valamiért felborult az értékrendünk, valamit fontosabbnak kezdtünk tartani és gondolni nálad. Pedig az élet értelme, útja és célja egyedül te vagy. Urunk, imádkozunk a tört családokért. Imádkozunk azokért, amely családok éppen törőfélben vannak. Légy hozzájuk irgalmas, adj megoldásokat. Urunk, imádkozunk a magyar családokért, hogy álljon meg ez a szörnyű, ez a rettenetes széthullás. Urunk, imádkozunk azért, hogy templomainkban ige szóljon, tiszta és világos, egyértelmű és hívogató. Urunk, imádkozunk minden betegünkért, azokért, akik most is beteg ágyon nyomorúsággal küszködnek, légy hozzájuk irgalmas gyógyító, Urunk. Imádkozunk azokért, akik magukra maradtak, akikre nem nyitja senki rá az ajtót. Urunk, imádkozunk ezért a közösségért, imádkozunk magyar nemzetünkért, népünkért, határainkon belül és határainkon túl. Adj nekünk békés ünneplést, adj nekünk sokkal több szeretetet, elfogadást, türelmet, és áld meg a mi életünket, szeretteinkkel együtt. Amen. Ti azért így imádkozzatok, ahogy ezt a mi Urunk Jézus Krisztus mindannyiunknak tanította: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Testvéreim, hirdetem a kijáratoknál az adakozást, az ige szavaival a jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Isten. Hirdetem mindannyiótoknak, hogy karácsony előtti héten ahogy minden esztendőben az idén is meghirdettük a szeretet szolgálatnak a programját, Nyilas Misi pakkot kapott programot, és közel 100 csomagot sikerült eljuttatnunk személyesen Beregszászra a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központjába, ahol gondoskodnak arról, ahogy az újságunkban lévő fényképen is láthattátok, hogy magyar kisiskolás gyermekekhez eljutnak a mi szeretett adományaink. Hirdetem, testvérek, ahogy tudjátok, megkezdődik a kötelező vallás és hittanoktatás. Ennek nem sokára elérkezik majd az az ideje, amikor be kell iratni a gyerekeket. Ez nálunk már közel 20 éve hagyományosan működik, de bíztatom azokat is, akik talán eddig még nem jártak hitoktatásra, válasszák bátran, hiszen mi nem csak információt adunk át, de közösséget is teremtünk és biztosítunk a gyerekek számára. Hirdetem legvégül, szeretteim, fájdalmasan értesültünk arról, hogy egy kiskunlacházi 8. osztályos gyermek súlyos betegségben szenved, és a település összefog megsegíteni az ő családjukat. Ezért a presbitériumunk úgy döntött, hogy a kijáratnál a diakóniai persejünket, a mai persejt a család megsegítésére fogjuk felajánlani. Kérem, amikor elmegyünk a templomból, így ezzel a lélekkel és ezekkel a gondolatokkal adakozzunk, és természetesen imádságban is hordozzuk a kisfiút és családját, kérve az Urat, hogy legyen irgalmas és gyógyító, kegyelmes Úr. Szeretteim, istentiszteletünk végéhez érve a 326. számú dicséretet énekeljük, annak minden versét, a 326-os számú dicséret így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek, és így készüljünk majd istentiszteletünk folytatásaként az úrvacsora osztásra is.
Hamarosan elköszönünk a kiskunlacházi reformátusoktól. Technikai munkatársaink Gajárszki Zsolt, Dancs Zoltán és Czöndör Gábor voltak. Ebben az évben is karácsonyi köszöntést készítettünk minden kedves hallgatónak, ezt számítógépen is megtalálhatják, ha megkeresik a tebennetbiztunk.hu oldalt. Holnap, ünnep másnapján, 13:30-kor hallhatnak majd református adást itt a Kossuth Adon. Addig is mindenkinek áldott szép karácsonyt kívánunk. Fekete Ágnest hallották, áldás békesség.